Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében való nyáj vagyunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat el mai vasárnapon. Hál' Istennek, hogy esik az eső, de remélem talán nem áztunk meg. 65. Zsoltárunk első versével kezdjük az Isten tiszteletet. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. 65. Zsoltár első verse. Testvérek, és helyünkön ülve a 725-ös számú dicséretet fogjuk énekelni, ennek mind három versét. Új szívet adj, Uram, én Istenem. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom a mai napi új szövetség ige szakaszunkból, Lukács evangéliuma 18. rész 28-tól 34-ig terjedő verseit, amelyek így szólnak. Ekkor így szólt Péter: íme, mi elhagytuk mindenünket, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk: most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de harmadik napon föltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, hálával a szívünkben vagyunk itt nálad. Köszönjük, hogy eljöhettünk. Te tudod, mennyi nehézsége, akadálya volt. Köszönjük, hogy itt vagyunk. És köszönjük a te nagy gondviselő kegyelmedet, amellyel esővel áztatod meg kiszáradt földjeinket, kertjeinket, erdeinket. Köszönjük. Te tudod, a múlt heti éjszakai fagyok után hogyan lesz gyümölcsünk. Ez is legyen a te gondviselő szeretetedben. És köszönjük, hogy annyi mindenben velünk voltál, vezettél, őriztél, áldottál minket, ha kellett, vigasztaltál. Köszönjük szépen. Kérünk, most is légy velünk, igéddel, szent lelkeddel, szentelj meg minket. A szavad szólaljon meg, érjen a szívünkig. Hadd tanuljunk, hadd gyógyuljunk, hadd vigasztalódjunk, hadd igazodjunk, kapjunk vezetést, kinek-kinek köztünk, ahogyan szükségünk van. Köszönjük, hogy bizalommal kérhetünk. Köszönjük, hogy bizonyosak vagyunk, te hatalmas, győzelmes, erős Isten vagy. Ma is így cselekedj köztünk és velünk. Kérünk téged. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 726-os dicséret első versét, Jöjj Királyom Jézusom, és a gyermekek most mennek gyermek Isten tiszteletre. Ha vannak, 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 igen. Tünde néni fogja tartani. Mi pedig énekeljük, Jöjj Királyom. Utolsó vasárnapja lesz, és Mózes második könyve 20. fejezetéből olvasom a 7. verset, amely így szól. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Amen. Középiskolás voltam, amikor talán elsős vagy másodikos voltam, a negyedikesek között valami nagy vita tört ki. És valahogy valaki rosszul jött ki ebből a vitából, és többiek összefogtak ellene, és azzal szórakoztak, hogy mindenhol az ő nevét kiabálták. Utcán, téren, vasútállomáson, mindenhol, néha egy-egy jelzővel is illetve. Sőt, mivel sokan vonattal utaztunk rendszeresen az iskolába, jó néhány tehervagon oldalára is hatalmas betűkkel fölírták ennek a fiúnak a nevét. Hát elvileg, mintha népszerű lett volna, de hát ő ezt nem annyira így érezte. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mennyit használjuk. Szükség szerint vagy szükségtelenül az Úr nevét. Harmadik parancsolat van előttünk, hogy keressük és megértsük, hogy mit jelent ez, hogy mit jelentett az ókor világában, hogyan értették akkor az akkori zsidók, akik a szövetségkötés egyik, ha úgy tetszik, szabályának, rendjének kapták az Úr neve hiába kijeltésének a tilalmát, és hogyan értsük mi, akiknek a az Istennel való szövetségünk már Jézus Krisztus kereszt áldozatában nyugszik, és az ő föltámadásában. Mit jelent számunkra ma ez a parancs? Ha rövid szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a parancsolat arról szól, hogyan tisztelem Istent. Vagyis az életem, a beszédem Isten tiszteletének az egyik rendje vagy szabálya. Milyen indulattal, milyen lélekkel, milyen szándékkal ejtem ki az ő nevét. Mi van a mögött, amikor én kimondom akár Isten, vagy Úr Jézus, vagy Krisztusom, vagy Istennek bármely nevét, rengeteg neve van a Szentírásban is, örökkévaló, mindenható. Hogyan ejtem ki a számomat? Mi a bennem levő indulat, a bennem levő szándék? A zsidóság nagyon vigyáz arra, hogy a parancsolat alapján inkább ki se ejtsék az Isten nevét. Az Ószövetségben ugye Istennek a neve 4 betű, hogy a JHWH az Úr, alápontoztak egy másik szót, annak a magáhangzóival, abból lett a Jehova szó, ami igazából nincsen, de ők Adonájt mondanak helyette, biztos, ami biztos, inkább soha nem mondjuk ki az ő nevét. Na, ezt nem kéri az Isten. Nem is javasolja. Ez nem az ő ötlete volt. De azt mondja, hogy mondd ki, amikor kell. Csak hiába való módon ne mondd ki az én nevemet. No, akkor mit jelent ez a hiába? Az Ószövetség korában nagyon sok vallás használta úgy az ő Istenének a nevét, hogy ezzel akarták őt megidézni, és ezzel akarták őt valamiképpen valami cselekvésre biztatni, még inkább kényszeríteni. Hogy kimondjuk úgy az ő nevét, hogy akkor na, jöjjön, és akkor tegye azt, amit kérünk, amit akarunk. Van ennek egy kitűnő példája, a Kármán hegyi áldozat bemutatás, amikor is Illés próféta és a Baál kultusz, az egyik kánáni pogány kultusz papjai tulajdonképpen egy áldozatot mutatnak be, de igazából egy olyan, ma azt mondom, hogy egy párbaj, olyan ez az áldozat, mert az történik, hogy mind a ketten elkészítik az áldozatot, de az az igazi kérdés. Az Úr az Isten, vagy az a Baál nevű istenség az Isten? És azt mondják, hogy úgy derüljön ki mindenki számára, hogy melyik az igazi, hogy nem gyújtjuk meg a tüzet. Hanem amelyik Isten valóban Isten, akkor az adjon tüzet. És akkor elkészítik az áldozatot, fölvágják a fát, fölrakják, levágják az áldozati állatot, fölrakják a farakás tetejére, és akkor azt mondja, Illés, kezdjétek ti. És a Baál papok elkezdik hívni, szóval, imádsággal, énekkel, kiabálással, mindennel, valami rituális tánccal, a végén már valami extatikus állapotban vagdalják magukat, folyik a vérük, a tűz nem gyullad meg. Délutánra elfáradnak, akkor jön Illés a délutáni áldozat idejében, imádkozik. Isten egy tüzes villámmal lefújt az égből, mondhatni, fölnyalja az egész áldozatot. A Baálok, az Baál kultusz papjai azt gondolták, ide tudjuk rendelni, rá tudjuk venni, rá tudjuk kényszeríteni. Amikor azt mondja Isten, hogy hiába való módon ne mondjátok ki az én nevemet, abban a korban ezt is jelentette, te ezt nem csinálod. Te engem nem akarsz, nem tudsz kényszeríteni, meg sem próbálod. Te nem akarsz engem ilyen valami babonás módszerrel, rendszerrel engem bármire is rávenni. Az elsődleges jelentés, tehát te nem teszel ilyet, te nem idézel meg engem, nem kényszerítesz, az én nevemet ilyen céllal nem ejted ki. Hiszen nem te vagy az én Uram, mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból. Én vagyok az Úr, a te Istened. Így kezdődik ugye a 10 parancsolat. Érdekes azonban, van egy hasonló történet az Új Szövetségben is, Pál apostol történetei között, amikor azt látják egy zsidó papnak a fiai heten, hogy nicsak Pál szavára valóban meggyógyulnak a betegek, és valóban kimegy belőlük az ördög, vagy a bármiféle megszállottság. És ezek, akik ilyen elvileg hivatásos ördögűzők voltak, nyilván tudták, hogy ők csak blöffölnek és kamuznak, azt gondolják, hogy hát ha ez Jézus nevére megy, akkor ezt mi is tudjuk csinálni, és még csomó pénzt is lehet vele keresni. Megpróbálják. Valakiből ki akarnak űzni valami ördögöt,
Hát annyira nem sikerül, hogy az illető megmérgedik, az jó, megveri őket, úgyhogy ők mesztelenül, ruhátlanul, sebesülten kénytelenek elmenekülni. Nem lehet visszaélni Isten vagy Jézus nevével. Nem lehet. Nem lehet hiába kiejteni az ő nevét. Nem lehet. De fontos jelentése ennek a hiába szónak itt, hogy nem lehet profétálni az ő nevében, ha ő nem szólt. Volt olyan időszak Izrael királynak a történetében, amikor tartottak udvari profétát, hogy majd ő megmondja, mi az Úr üzenete. Nyilván volt, amikor ez egyfajta elvárás volt, hogy jót mondjon azt, amit én szeretnék hallani. És itt is előfordul olyan eset, amikor hát a proféta azt mondja, amiért fizetik. Egy időben Ahab és Jósafát király készülnének együtt háborúba, egy szomszédos országba, egy szomszédos királlyal szemben, és Jósafát mondja, hogy kérdezzük meg, mondja Júda déli király a profétát. És jönnek Ahab királynak az udvari profétái, úgy fogod öklelni őket, hogy csak na, szétverjük őket, ahogy kell. És akkor kérdi Jósafát, és nincs még egy proféta? Hát de van, de az mindig rosszat mond. Hát hallgassuk meg. És ő elmondja, hogy láttam Izrael szeregeit széjjel szólva, széjjel verve. Még a végén kap egy pofont is ezért. Hogy meri ilyet mondani? Mert azt mondja, hogy már pedig hazug lélek van azokban, akik győzelmet profétálnak itt és most. Hogy mondhatsz hazugnak? Dure pofon. Igen. Nem mond ki hiába. Isten üzenetét, Isten szavát akkor lehet mondani, amikor ő mondja. Nem lehet álprofétasággal, nem lehet pénzért, nem lehet valami fajta elvárásból. Nem. Az Isten igéjét az ő lelke által lehet hirdetni. A harmadik, ami ide tartozik, az esküvés. Hogy ne használja fölöslegesen esküvőz senki az ő nevét. Mondva, hogy ha Istenre esküszöm, akkor az biztos úgy van. Ez még Jézus korában is annyira ott van, hogy azt mondja Jézus, és azért ne esküdözzetek se az égre, se a földre, de még a saját életedre sem, mert az ég az Isten otthona, a trónusa, a föld az ő lábainak zsámolja, te pedig, hát a haját, szálát sem tudod feketére vagy fehérre változtatni. Semmi fölött nincs hatalmat, hiszen te vagy az ő hatalma alatt. Úgyhogy jobb, ha nem esküdözöl, így nézve. De térjünk át a mai modern világról, amiben ma élünk. Hogyan értsük, mit jelent nekünk ma ez a parancsolat? A legfontosabb most is ez. Ha kimondom az ő nevét, milyen szándékkal mondom ki? Milyen indulattal? Milyen igyekezettel? Mi van bennem? Van-e bennem tisztelet, alázat, hódolat, őre való föltekintés? Ma nem jellemző, hogy kényszeríteni akarnánk Istent azzal, hogy kimondjuk az ő nevét. Nem is nagyon szoktunk esküdözni sem, profétálni sem, hogy az ő üzenetét úgy mondanánk, hogy ő nem szólt hozzánk az ő nevében beszélni. Hát akkor micsoda? Ma mi sokkal jellemzőbb a káromlás, vagy az Isten nevének a fölöslegesen való rendszeres kiejtése, illetve az ő igényének és a szent dolgoknak a valamiféle tagadása, vagy semmi bevétele. Ezek azok, amik leginkább jellemzők. Én szoktam mondani, hogy ma a közbeszéd sajnos nagyon eldurult, nagyon csúnyán beszélünk. Nagyon sok olyan szót, amit még akár, most így mondom, azért gyerekkoromban nem nagyon ejtettünk ki, mert úgymond csúnya volt, a közbeszédben természetességgel használnak. Tudom, a fiatal korosztály azt mondja, hogy ma ez így van, ma ez a normális, ma mindenki így beszél, nincsen ebben semmi nehézség és semmi furcsa, vegyük tudomásul, hogy ma egy csomó olyan szó, amit mi trágárnak, obszénnek, durvának tartunk, az ma teljesen természetes, és azt fogadjuk el. És elmegyünk színházba, és ott is végigkáromkodják a színpadon az előadást, olyan színészek is, akiket az ember elvileg tisztel és becsül, és csak csodálkozunk, hogy ebben hogy megy bele. És bizony ebbe a, most így mondom, csúnya beszédbe, hát nem ritkán, ott van az Isten neve is, mert észre sem veszem. Mert az is belefér, mert az is beletartozik, mert az is csak egy szó a többi között. Rossz irány. Szabad mondani, rossz trend ez a beszéd stílus. Mert igenis, az Isten káromlást is magával hozza. De hozzáteszem, hogy a beszédünkben sokszor akkor is emlegetjük, amikor nem akarjuk. Csak hozzászoktunk. Hozzászoktunk, hogy ilyen töltelékszóként, ilyen toldalékként ott van a beszédünkben, a bármire is azt mondom, hál' Istennek, hát még ha valami, ami rosszul sikerült, akkor ilyen szarkasztikusan, na hál' Istennek, most akartunk kirándulni, megint esik az eső, oda tesszük, észre se vesszük. De ugyanilyen, bocsánat, amikor érkezünk az Isten fáját. Meg amikor a Jaj Istenem sorozatban van emlegetve. Hát még a Jaj Istenkám, Istenkám. És lehet, amikor azt mondja valaki, hogy na, ez Istennek se megy, Istennek se enged, Istennek se akarja, csak szóhasználatként. Az Isten se tudja. És akkor a Jesszusom, Jézusom, és a többit nem is kell soroljam. És nem is vesszük észre. Nem is vesszük észre. Nem hozzá van szokva a fülünk a közbeszédben. Azt se vesszük sokszor, ha mi mondjuk, ha más mondja, mondja mindenki. És akkor a szentnek a tagadása. Az egyik legjellemzőbb forma ebben, amit nekem nem ritkán mondanak, hogy hát ez a Biblia, ez tiszteltes úr. Ez több mint 2000 éves, mit akarunk még ettől? Ez elavult. Ezt ma már nem lehet komolyan venni, megtartani. Az akkori világnak, az akkor élő embereknek lehetett ez rend, de ma, ha minden másképpen van, és különben is. És akkor idealizáljuk, hogy akkor még volt becsület, meg tisztesség, meg csak most meg már nincsen sem, mindenki elromlott. Ugye csak én nem, aki mondom. Olyan érdekes, olyan nagyon érdekes, hogy amikor azt mondanánk, hogy már ezek elmúltak, az előbb idézett történetek mintha tiszta mai lenne akár. És ez is, amikor azt mondjuk, hogy már nincs ereje az Úr igéjének és az ő szavának, nem kell komolyan venni. Az egyik háborúnál, amikor Jeruzsálemet ostromba fogják, a támadók azt kiabálják be a város védőinek, hogy nehogy már elhiggyétek azt, amivel áltatnak titeket, hogy az Úr ezt mondja, majd megszabadít benneteket. Nem tud. Ne higgyétek el. Nincs ereje neki. Nekem van erő. A támadó királynak. Hát ezek semmi. Amikor meg akarják erőtleníteni az Úr beszédét, meg akarják erőtleníteni az Úr igéjét, meg akarják erőtleníteni az Urat, mondvá, hogy én úgyis erősebb vagyok nála. Amikor nem kell ezt komolyan venni, nem kell ezt annyira komolyan venni, különben is elavult, meg az egy másik világban volt, ma már nem úgy érvényes semmi sem. És mindezzel csak az elromlottságomat, az Istentől való messze szakadtságomat szeretném igazolni, illetőleg társakat találni arra, hogy ők legalább olyan rosszak legyenek, mint én ebben a dologban. Az utolsó ide ugyan ehhez tartozik, amikor valamit rosszul csináltam, vétkeztem, de ráfogom Istenre, hogy biztos így akarta. Biztos, hogy nem. Ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen és üdvözüljön. Ő azt akarja, hogy engem az ő szava ereje, szeretete gyógyítson, vigasztaljon, az élet útján az örök életre való megérkezésig végig vezessen. Ő nem elrontani akart engem bűnbe vinni, engem tönkretenni, engem mélységbe lenyomni engem, véletlenül sem. Akkor nem adta volna értem Krisztust. Ő azt akarja, hogy lássam, hogy a kereszt és a nyitott sír igenis tündököl e világ minden romlottsága felett. Hogy milyen nagyon is érvényes Istennek irántunk való szeretete és igazsága. Hogy a legnagyobb erő és hatalom az, hogy ő az egyszülöttjét ártatlanul oda tudta adni, értem, hogy én ne elveszett legyek, hanem megtalált és örökké élő. Hogy az én életemet megállhassa már itt és mond, és az egy gyümölcsöző áldott élet legyen. Amikor azt mondja, ne mondd ki az Úr nevét hiába, akkor arról beszél, hogy én ismerjem meg, milyen nagy és csodálatos ő, és ha kimondom az ő nevét, akkor e szerint mondjam, ezzel az ámulattal, ezzel a látással, hogy én látom, hogy áll a Krisztus szent keresztje az egész világ elmúlása és minden romja felett, és az én életem felett is. Az egyetlen igazi erő ő, és az ő föltámadása, amely új életet és örök életet ad. Mit csináljak hát, hogy ne használjam feleslegesen, vagy hiába való módon az ő nevét? Ejtsem ki az ő nevét mindenkor tisztelettel és imádottal. Bőjt harmadik hetében vagyunk, szabad tartani szóbőjtöt is, hogy esetleg fölöslegesen ne beszéljek, vagy olyat szavakkal ne, amit fölösleges kiejteni. Ne használjam. Szabad kevesebbet beszélni. És néhány segítség, ha találkozunk azzal, hogy valaki Isten nevét hiába való módon használja. Ne jöjjünk dühbe, mert könnyen mi is olyat mondunk, amiért nem akarunk indulatban. A másik, szóljunk rá szépen, vagy figyelmeztessük, de ne fenyegessük, hogy mert az Úr megbüntet, hanem sokkal inkább segítsük őt arra, hogy ne akarja használni ezeket a szavakat. Ne használja hiába való módon az ő nevét. Kérjük meg. Aztán, hogy ő mit csinál, az már a az ő intelligenciájától függ. Az már az ő válasza. De szabad szépen szólni, hogy ne beszéljen így, vagy legalább az én jelenlétemben ne beszéljen így. És magam is figyeljek oda, hogy szüntelenül, ha kimondom a nevét, akkor mondjam ki, amikor ott annak helye van. Amikor valóban ki akarom mondani, mert ki kell mondjam. Akár az imádságomban, akár a bizonyságtételemben, mindezekben. És akkor mondjam alázattal és tisztelettel, hogy az, ahogy én kimondom az ő nevét, az egy Isten tisztelet legyen. Szó szerint, és még inkább lélek szerint. Amen. A 65. Zsoltár 3. versével válaszolunk Isten igéjére, javaival a te házadnak. 65. Zsoltár 3. vers. Fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te tanításodat. Köszönjük, hogy szívünkre vehetjük a parancsolatot. És tudjuk, hogy nekünk nem a te büntetésedtől kell rettegnünk, hanem sokkal inkább fölnézve Krisztus keresztjére ámulattal és hódolattal imádnunk kell téged, és tisztelettel beszélnünk rólad, látva azt a végtelen szeretetet, amellyel közel jössz hozzánk Krisztusban. Köszönjük Istenünk valahányszor, helyesen mondtuk ki a te nevedet. És bocsáss meg, amikor nem. Hadd használjuk ki bőnek az előttünk álló hetét erre, hogy jól beszéljünk rólad. Add meg ennek az alkalmát, hogy valóban az vallástétel legyen, az Isten tisztelet legyen, mikor téged néven nevezünk. Áld meg életünket minden dolgában, a munkánkat, testünk gyengeségeinek hordozását, lelkünk töredelmességét, bántásokat, gyászokat, ki tudja, mi mindent tőled vett vigasztalással tudjunk hordozni. Áld meg, Urunk, a ma délutánt, a délutáni programot, a presbiteri képzést, áld meg a konfirmációról való készülésünket, áld meg az ünnepre, a húsvétre való készülődéseinket. Te légy mindezekben velünk. Téged kérünk, Istenünk, településünkért, vezetőinkért, egyházunk és világunk vezetőért. Téged kérünk a szomszédban való háború megszűnéséért. Te cselekedj ebben is hatalmasan és irgalmasan. Köszönjük a meghallgatás ajándékát. Amen. Fennállva együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne égy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban mindenkor. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Alkalmainkat hirdetem, most az Isten tiszteletet követően az irodában konfirmandus fiataljainkkal és szüleikkel, vagy nagyszülőkkel, akik itt vartunk, egy megbeszélést tartunk a konfirmációhoz. Köszönöm, akik eljöttek. Jövő vasárnap szokás szerint 10 órakor Isten tisztelet és gyermekisten tisztelet, illetőleg csütörtök este 6 órakor Biblia óra, Jézus Isten országa példázatai alapján most a gazdag és Lázár példázata fog következni. Ma délután lesz a Börzsönyi Kiskör presbiteri továbbképzése itt mi nálunk, délután 3 órakor.
Ugye szeretnénk segítséget kérni, egyik úgy berendezni a szeretett vendégséghez a termünket, és a szeretett vendégség után pedig a visszarámolásba kérünk segítséget.
Köszönöm. És szeretnénk kérni két presbiter testvért majd délután, aki, vagy nem presbiter is, jó, mindegy, aki segít abban, hogy akik akár azon a kapun, vagy ezen érkeznek, hogy merre jöjjenek kicsit terelgetni őket a 3-3 óra 5 perc között, jó? Nem tudom, ki ez a két önkéntes bátor jelentkező. Egy, valam, kettő, tökéletes, jó. Köszönöm.
Hát tiszteletben most nem tudom hirtelen, jövő héten választom.
Igen, akarom mondani. Jövő héten lesz főgondnok választás gyülekezetünk. Ugye Ladényi Károly főgondnok testvérünk lemondott erről a tisztségéről, a presbitériumunk, Fuchs Bence presbiter testvérünket javasolta erre a tisztségre. Bence, bár mindenki ismert téged, hadd kérjelek, hogy állj fel, és mutasd meg magad, hogy te vagy az.
Állás, békesség, szeretnék üdvözlök én a testvér.
Előttem a nyújtózom.
Igen. Köszönöm. A választásnak az lesz a menete, hogy 10 órakor, vagy 10 óra előtt, ahogyan érkezünk, a választási bizottság, akik ugye Barbara Edit és Domonkos, ti emlékeztek, ti vagytok a választási bizottság, kezdetekben egy választói névjegyzékkel osztjátok a választói szavazó cédulát, úgyhogy aki át rajta van a névjegyzékben, megkapja a cédulát, és aláírja, hogy átvette. Aztán elérünk az Isten tiszteletnek az ima mi atyánk áldás részéhez, ott meghirdetem a választói közgyűlést, akkor ott gyorsan mindenki kitölti a lapot, a választási bizottság összeszedi, amíg elmondom a hirdetéseket, addig ők összeszámlálják, hogy mit és hogyan, és az Isten tisztelet végén, az záró ének előtt körül tájban hirdetik az eredményt, ami erős reménységünk szerint egyértelmű lesz, de jó szívvel jelöltük így Bencét, azt hiszem mindannyian. Egy következőt kérem. Egy. Ha csak lehet, jöjjünk el valamennyien. Tessék?
Hívogassunk.
Igen, kettő. Hívogassunk, pontosan. Így van. Ha véletlen valaki hoz magára egy tollat, az nem baj, de egyébként lesz itt bekészítve toll, amivel jelölünk, és legyünk itt, és válaszoljuk meg Bencét, és akkor úgy gondoltuk, úgy találtuk ki, hogy április 20-án vasárnap, húsvét első napján, templomi urvacsorás istentiszteleten fogjuk a stafétaváltást megcsinálni, egyfelől Karcsitól elköszönünk, mint főgondnoktól, megköszönöm az eddigi szolgálatát szépen, másfelől pedig Bence fogja elmondani a főgondnoki fogadalomtételét, vagy eskütételét. Jó lesz így mindenkinek egyetén? Na, erős bólogatás, ezt szeretem, köszönöm. Köszönöm szépen. Jó, a ma délutánról még, de visszatérek annyit, hogy a templomban lesz az előadás, most 13-14 fok van már a templomban, tehát kabátosan az már nem fázunk. Majd, ha itt van 2-3 lelkes asszony testvér, akkor még azt is kérjük, hogy kicsit kapjuk össze, mert a szerelők, ugye benne már az új hangosítás, csak teljesen nincs még készen, pici híja marad, de azt technikai történet jövő héten reméljük megoldódik, de a lényeg az, hogy kicsit kapjuk össze a templomot, és ha van, aki ért hozzá, akkor állítsuk fel az állványt, a vetítő állványt, ha nem, akkor azt majd akkor utána megcsináljuk, amikor kezdenénk. Úgy fogunk ülni, hogy úgy szoktam, hogy az asszonyok oldal, tehát a torony felé bejárati oldalon ülünk, hogy nem a hátuljába, hanem csak ebbe az oldalba, és akkor a vetítőt így fogja tudni látni mindenki. A téma, hogy hogyan tudok szolgálni a gyülekezetben. Ez a képességem, talentumom, lelki ajándékom, amivel én tudok valamit tenni, amivel én lehetek hasznos az Isten országában. Nem csak a presbiter testvéreket hívom, mindenkit, aki ez iránt érdeklődik. Szőke Attila Szilárd, Vász alsóvárosi lelkipásztor fogja tartani az előadást, az állítatot én magam, és így várunk után mindenkit. Szeretettel, kicsi beszélgetés és a szeretett vendégség, ilyesmi. Szeretett vendégséggel kapcsolatos Zsuzsi valami, ha mindent elmondtál, szendvics, sütemény, kávé, tea, stb. Vagy valami, rumbum. Jó, köszönöm. Azt mondja, mi van még itt nekem. Húsvéti hírlevélből van még az asztalon, meg rengeteg régi reformátusok alapja, nem olyan régi idejek, azokat kérem, hordjuk el, vigyük el. Igen. Azon kívül egy talán érdekes, de még inkább egy előre mutató jó hír. A Bernát Kálmán református Vácónak középiskola. Igen, köszönöm. Új épület szárnyának az alapkő letétele lesz szombaton. Ezt az új épület szárnyat még Karcsi álmodta meg 10-15 évvel ezelőtt. Hát mondják, hogy Isten valami lassan őrölnek.
Hát, már egy-egy lelkészek ellen.
Igen, lelkészek, polgármesterek, ha éppen nem segítségül állnak mellé, akkor még nehezebb. De elértünk odáig, hogy az alapkő letétel, ez egy hatalmas, mi lesz, egy tornacsarnok és...
Tankonyha, tanétterem, tancukrászat,
minden ilyesmi, úgyhogy egy nagy haladás lesz. Alapkövet, ha letesszük, onnan már sítsuk. Csak pénzkérdés innen kezdve, az meg a legkevesebb. Jó, de örülünk neki, hogy ideig ért a történet, és hogy ott lehetünk. Hát ha valaki szívesen jön, én mindenképpen megyek, az Ater bárkit szívesen elviszek, aki szívesen jön. Hát ilyet nem sűrű látunk azért. Na. Én voltam egy templom alapkő letételnél, és amikor a Szászhalombattai templom alapkövét tették le, ugye a Szászhalombattán is úgy tervezték, hogy ott aztán templom nem lesz sohasem. Ez mégis lett, mert az Úristen úgy döntött. Itt is akadékoskodtak, az mégis lett. Mert az Isten úgy döntött. Mert az ő szava ma is ugyanúgy érvényes. Köszönöm, remélem mindent elmondtam. Isten tiszteletünk záróéneke. A 290-es számú dicséret lesz. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, utána a szózatot énekeljük, és aztán egy kivonulás után akkor itt Karcsival, Zsuzsival a terasz, terem, templom, akik konfirmációs megbeszélésre jöttünk, azok pedig fölmegyünk az irodába, és ott fogunk beláthatóan rövid időn belül megbeszélni mindent. Vezess Jézusunk! Nagyon áldott szép vasárnapot mindannyiunknak, aki teheti, délután várjuk szeretettel, megáldott jövő hetünk is legyen mindannyiunk. Isten belünk viszontlátásra, és köszönöm, hogy bármilyen segítés részt vesz.